Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra, mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Urunk, köszönjük az ígét, amit olvashattunk. Köszönjük a te szándékodat a mi életünkben, amit ezeken az ígéken keresztül elkívánsz végezni, azokat a folyamatokat, amelyeket elkívánsz indítani, vagy éppen tovább segíteni bennünket ezekben. Szeretnénk engedelmes szívvel állni meg ígéd előtt, engedni és hagyni, hogy hasson és működjön bennünk, és alárendelni magunkat a te ígéd szavának, az élet minden területén, így ezen a területen is. Engedelmes szívvel hadd tudnánk figyelni most rád, Urunk, te pedig tölts be a te javaiddal, a te gazdagságod szerint. Amen. Közösen olvastuk el néhány perccel ezelőtt a baptista hitvallás ide vonatkozó gondolatait, sőt, többek ezek, mint gondolatok. Ezek megfogalmazott igei igazságok, amelyek szerint a mi hívő életünket éljük, vagy kell, hogy éljük ebben a világban, Istentől rendelt módon. Ritkán szoktunk erről a kérdésről még csak elmélkedni is, beszélgetni, vagy ha tesszük is, akkor az a meggyőződésem, hogy egészen más, vagy sokszor más megközelítésben tesszük, mint ahogy arra a Biblia bennünket tanít. Induljunk ki abból a tényből, hogy hívőként kettős állampolgárok vagyunk. Egyszer állampolgárai vagyunk annak az országnak, amelyben születtünk, ez Magyarország. Másrészt állampolgárai vagyunk az Isten országának, amelybe pedig az újjászületés révén kerültünk bele. Tehát ilyen módon van a hívő embernek kettős állampolgársága. Pál a Filippiekhez írt levelében utal erre nagyon világosan, egy olyan környezetben, ahol a Filippiben élő emberek, amikor megkapták a római polgárjogot, akkor az talán büszkeséggel is, jó érzéssel töltötte el őket, és úgy érezték, hogy akkor most ők aztán valóban ki vannak emelve, és ez valóban így is volt, és erre azt mondja Pál, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, de semmiféleképpen nem szabad nekünk ezt a két polgárjogot egymással szembeállítani. Ezek soha nem álltak egymással szemben. Ezek mindig egymás mellett vannak, és mind a kettőnek megvan a maga szerepe, és ezt nekünk világosan kell látnunk. És mivel kettős állampolgárok vagyunk hívő emberként, ez azt is jelenti, hogy két országnak, Magyarországnak és az Isten országának áldásait élvezhetjük. Rengeteg áldását élvezhetjük az állampolgárságnak, már ennek a földi állampolgárságnak is, és annak is, hogy a mennyben is polgárjogunk van. És ahol előnyökről szokás beszélni, ott mindig beszélni kell kötelezettségekről is. Tehát mindkét ország állampolgárságából fakadó kötelezettségeinknek is eleget kell tennünk. Tehát jogok és kötelezettségek ezek olyan szorosan kéz a kézben járnak, hogy nem bonthatók szét. A mai kérdésünk tehát így hangzik, hogy milyen legyen a hívő ember Isten szerinti viszonyulása az államhoz, az állami hatalomhoz. Amint már néhány gondolat erejéig erre utaltam, ebben a kérdésben ritkán hangzik el tanítás. Lehet, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én ebben a témában még soha nem hallottam tanítást. Arról mindig hallok, hogy hogyan kell megélni a mennyei polgárjogunkat. És nagyon elbillen a mérleg abba az irányba, hogy mindig arról beszélünk, hogy hogyan kell megélni azt, hogy mi az Isten országának polgárai vagyunk, és ehhez viszonyítva elenyésző a száma azoknak az üzeneteknek, tanításoknak, amelyek a másik oldalra mutatnak rá, hogy milyen legyen a mi viszonyulásunk ahhoz az államhatalomhoz, amelyben élünk. A római levél nem egy könnyű teológiai tartalmat hordozó levél. De talán ez az egyik legkönnyebben érthető tanítása Pál apostolnak ebben a levélben, amikor azt mondja, hogy mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak. Én azt gondolom, hogy ennek a megértésével senkinek nem lehet semmi gondja. Itt a szavak is olyan egyértelműek, hogy mindenki, hogy engedelmeskedjék, hogy felettes hatalom. Itt nincs gondunk azzal, hogy megértsük. A gondunk azzal van, hogy ennek engedjünk, hogy ezt megéljük. Tehát maga a tanítás az egy nagyon egyszerű, az egy nagyon világos üzenet, de nagyon nehéz megvalósítani a mindennapi életben. Pál apostol idejében, csak úgy, mint a mikorunkban, ebben nincs nagy különbség, a világi hatalmat alapvetően és döntően pogány származású és pogány vallású emberek gyakorolták. És amikor emberek tértek meg, jöttek főként pogány háttérből, és lettek polgárai a mennyei országnak, az Isten országának, akkor egy nagyon erős dilemma elé kerültek. Kell-e nekünk engedelmeskednünk a pogányok által képviselt és gyakorolt hatalomnak, vagy nekünk csak Istennek kell engedelmeskednünk? Egyébként az egyház történelem is jól mutatja azokat a változásokat, néha kilengéseket, amelyek ebben a kérdésben merültek fel. A mi gyökereinkhez nagyon közel álló csoport is vallott olyat, hogy nem, a világi hatalmasságok és hatóságok, azokat le is kellene söpörni a földről. Csak Isten számít. Hát, hogyha valaki végigolvassa Pál apostol levelének ezt a rövid szakaszát, akkor ha addig ezzel még szimpatizált volna, akkor el kell, hogy engedje. Mert meg kell lássa azt, hogy Pál mennyire fontosnak tartotta maga részéről megélni és tanítani azt, hogy igenis a keresztények legyenek jó állampolgárok. Legyünk mi a legjobb állampolgárai annak az országnak, amiben élünk, jelen esetben, a mi esetünkben, ez Magyarország. Két helyről egy-egy kitekintést hadd hozzak. Az egyik Páltól származik, a másik Pétertől, csak hogy érzékeltessem azt, hogy ez nem csupán Pálnak volt a kedvenc témája, hanem Péter is ugyanúgy nyilatkozik ebben a kérdésben. Az első, az a Titushoz írt levélben találkozunk a harmadik fejezet első versében, amikor azt írja Pál Titusnak, hogy a krétaiakkal összefüggésben, hogy emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Ezt kellett, hogy erősítse Titus a Krétán lévő gyülekezetben. Tudjuk, Kréta ugye egy kis sziget, egy olyan sziget, amit Krisztus előtt 67-ben a rómaiak leigáztak, és egy nagy mérvű ellenállás fejlődött ki, azt mondhatnánk, hogy értelemszerűen, az elnyomó hatalommal szemben. És amikor a krétaiak, akik egyébként, és ezt nem én mondom, vagy nem mi mondjuk, hanem krétaiak mondták saját magukról, hogy elég vad és féktelen nép és nemzet volt, azok azonnal beálltak abba a státuszba, hogy akkor mi vagyunk az ellenzék, és mi minden tekintetben, mindent, ami az államhatalom részéről megnyilvánul, azt elutasítjuk, annak ellene állunk. És Pál azt mondja, hogy taníts meg nekik, emlékeztesd őket arra, hogy engedelmeskedjenek minden emberi rendnek. És akkor már is jutunk Péterhez, akinek pedig az volt az Istentől kapott küldetése, hogy a diaszpórában, tehát a szétszórtságban élő és kisebbségben élő keresztjéneket biztassa és bátorítsa a helytállásra, a bizonyságtevő helytállásra. Nekik ezt üzeni Péter, az első levelében olvasunk erről, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Olyan erőteljes az egyezés, hogy egy okot adhatunk neki, hogy mind a ketten felülről kapták, Istentől kapták ezt az üzenetet, ezt a megbízást, és ezt adták tovább. Pál is, Péter is, és folytathatnánk, minden, aki az Isten szolgája, mást nem taníthat, mást nem mondhat, csak ezt, mert ez az Isten akarata mi javunkra és az egész világ javára. Mivel indokolja Pál ezt a parancsot? Hogy mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak? Azzal, hogy minden hatalom Istentől rendeltetett. Ez az indoklás. Ugye, felettes hatalom az én fölöttem van, de a felettes hatalom fölött pedig ott van Isten. Akitől rendeltetett, akitől van, akitől származik minden hatalom, ezért szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalomnak. Lévén Isten minden hatalom forrása. Ő az egész univerzumnak a kormányzója, egyedül ő delegál, ő ad tovább, ő bíz meg másokat hatalom gyakorlásával. Tehát az embernek nincs hatalma önmagában, senkinek nincs hatalma önmagában. Ha valakinek mégis van hatalma, akkor az igaz, hogy azt kapta. A hatalmat pedig Istentől kapta, mert minden hatalom, és ennek a mondatnak is minden szava nagyon egyértelmű, minden hatalom Istentől rendeltetett. Ez Pál rövid válasza arra, hogyha valaki megkérdezte tőle, hogy de miért kell nekem keresztényként alávetnem magam egy nyilvánvalóan pogányok által gyakorolt hatalom mi rendszernek. Miért? Én a mennyországhoz tartozom. Hát igaz, hogy római polgár is vagyok, de azt felejtsük el. Azt mondja Pál, nem felejthetjük el. Ez a kis kép, amit itt látunk, egy hajó szimbólum ez, egy megy valahonnan, valahová, hogy átmegyünk mi is ezen az életen. A Biblia azt mondja, hogy vándorok vagyunk, tehát valahonnan elindulunk és megyünk valahová. De amíg hajózunk, amíg megyünk, addig nagyon-nagyon fontos szerepünk van. És amíg itteni vizeken hajózunk, addig az itteni vizek szabályai is vonatkoznak ránk. Ez nagyon-nagyon fontos nekünk az eszünkbe vésni és ehhez ragaszkodni. Tehát Isten az, aki delegálja a hatalmat, mégpedig annak, akinek akarja. Nem kérdezi meg tőlünk, hogy milyen kormánynak delegálja a hatalmat. Sose kérdezte meg, bár mi ezt már színesítjük, mert azt mondjuk, a demokráciából végül is mi döntjük el, de óvatosan azért ezzel a demokráciával. Ez nem homályosítja el azt, hogy minden hatalom Istentől rendeltetett. És nyilván számos esetben előfordul, hogy a kormányzó az nem feltétlenül Istentől van. Sokkal kevesebb az a kormány, a világ összes kormánya közül, ahol istenfélő emberek, vagy részben istenfélő emberek kezében van ez a hatalom. A döntő többségében ez nem így van. Olyanok gyakorolják a hatalmat, akiknek Istenhez igazából nincs közük. Ha a hatalom gyakorlója nincs is Istentől, de a hatalom változatlanul Istentől van. És ez nagyon-nagyon fontos ezt tudni, hogy tőle van. Dánielre hadd utaljak most pontosabban az imádságának egy gondolatára, amikor azt mondja Dániel, az örökkévalóról, hogy ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Isten az ő minden hatóságából fakadóan cselekszik, amikor királyt emel fel, és amikor királyt taszít le, vagy hozzánk közelebb áll, amikor kormányt emel fel, és kormányt taszít el. Nem mi csináljuk. Nem mi csináljuk. Isten az, aki csinálja, Isten az, aki teszi ezt, akinek van minden hatalma, és ez Dániel milyen világosan képviseli az akkori világ leghatalmasabb emberével szemben. Mert hisz benne, és vallja hittel, hogy Isten az, aki királyokat taszít, és királyokat támaszt. Pál idejében, hogy a keresztény nézőpontból, vagy a keresztények szemszögéből Róma egy elnyomó hatalom volt. Sok mindent biztosított nyilvánvalóan, ami miatt akár jobbnak is lehetett látni az egész rendszert, mint ami korábban volt, de elnyomó rendszer volt. Sok helyen üldözték a keresztényeket, és Pál ennek ellenére sem rendül meg abbéli hitében, hogy azt mondja, hogy a meglévő felsőbbségeket, vagy feljebbvalókat Isten rendelte. Milyen érdekes, hogy nem a tapasztalataiból indul ki, nem a közhangulatból indul ki, és nem szabad nekünk sem a közhangulatból, abból abszolút nem, és még a tapasztalatainkkal, vagy a mi érzéseinkkel is nagyon óvatosan kell bánni ezen a területen, mert könnyen zsákutcába vezethet bennünket. Egy biztos út van, amin járhatunk, az, amit Isten az ő igében kijelent, és elmond arról is, hogy hogyan tudunk mi felelős állampolgárok lenni ebben az országban. Aztán tovább lép az apostol ebben a gondolatkörben, és azt mondja, hogy aki elleneszegül ennek a hatalomnak, az imént felvázolt pogányok által vezetett, és minden bizonnyal nem tökéletesen működő, mert olyan nincs, kormánnyal, államhatalommal, az azt mondja, az Isten rendelésének szegül ellen. Ez egy nagyon direkt következtetés. Aki ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének szegül ellen. Ki az a keresztények között, aki akarna vagy szándékozna Istennel szembe menni? Senki. És mégis könnyen megtörténhet akkor, hogyha az Isten által rendelt hatalommal megy szembe. És ennek a szemben menetelnek nyilvánvalóan egy többféle formája és többféle szintje van. Hadd illusztráljam ezt egy másik igével, bízom benne nem lesz túl erőltetett, a 10 parancsolat 5. parancsolata. Annak az első fele legalábbis, ami most számunkra fontos, úgy hangzik, hogy tiszteld apádat és anyádat. Aztán van még ott ígéret rész, de most tiszteld apádat és anyádat. Ez a parancs Istentől származik, és nem ad lehetőséget számunkra a mérlegelésre. Egyszerűen nem kínál fel lehetőséget a mérlegelésre. Ez ezért tud nagyon kritikusan, nagyon nehézé válni bizonyos esetekben, mert nem adja meg ezt a lehetőséget. Azt mondja, gyermekként mindenkinek tisztelnie kell az apját és az anyját, függetlenül attól, hogy milyenek. Nincs mérlegelési lehetőség. Éppen ezért minden magatartás, kifogások keresése, ez alól a felelősség alól való kibújásra, az Istennel való szembeszegülés. Hiszen Isten parancsolt valamit, és hogyha én azt nem fogadom, annak ellene megyek, akkor az az Isten akaratával való szembeszegülés lesz. Hasonlóképpen, azért hoztam a példát, hasonlóképpen nincs lehetőségünk a mérlegelésre az államhatalomnak való engedelmesség kérdésében, de itt majd egy zárójelet megnyitok, aztán majd fogok róla szólni, de most maradjunk ennél, nincs lehetőségünk. Azt mondja az apostol, szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik. Föltetném a kérdést, hogyha valakinek valami ebből a mondatból nem világos, hogy melyik szó nem világos. Melyik szó nem világos ebből? Szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik. Tehát csak visszautalok arra, hogy ez egy nagyon, nagyon egyértelmű megfogalmazás, nem ezzel van bajunk, újra mondom, hanem hogy ennek alávessük magunkat, és ennek megfelelően éljünk. És akkor ez a bizonyos zárójel. Kialakulhat-e olyan élethelyzet? Kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor mégsem kell engedelmeskednünk a felettes hatalomnak? Ez egy nagyon fontos kérdés, sokat foglalkoztató kérdés, éppen ezért ezt a kérdést itt ezen a helyen is meg kell válaszolni, és a válasz az, hogy igen. Igen. És most ezzel a mondattal nem nulláztam le mindazt, amit eddig mondtam az ige alapján. Mert amikor a hatalom nyilvánvalóan Isten ellenes magatartásra próbál rábírni, akkor onnantól kezdve nekem, mint állampolgárnak egy szinttel feljebb kell lépni. A végső megbízó hatalom által megfogalmazottakat kell szem előtt tartani, abban az esetben, ha a delegált hatalmat gyakorló hatalom szembe akar fordítani bármilyen területen azzal az Istennel, akitől ő a hatalmát kapta. És hát ilyen eset nagyon sokszor előfordult a múltban, vannak bibliai példák, mindjárt fogok említeni belőle, vannak jelenkorunkban is erre példák, és valószínűleg lesznek, amíg a világ világ, amikor keresztényként igenis nemet kell mondani az államhatalomnak való engedelmességre. Hadd hozzak először is két bibliai példát. Menjünk vissza ismét Dániel könyvéhez, de most ne Dánielhez, hanem a három másik baráthoz, akiket ugye arra igyekezett rávenni az államhatalom, hadd nevezzem így, hogy tiszteljék, imádják és boruljanak le ugye az álló szobor előtt. És erre ezek a fiatalok hitben nagyon szilárdan, és felismerve azt a pillanatnyi feszültséget és helyzetet, hogy amennyiben ők most engedelmeskednek az államhatalom által megfogalmazott elvárásnak, abban a pillanatban szembeszegülnek a legfelsőbb hatalom Isten akaratával, és mivel ezt felismerték, a következőt mondták. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzótüzes kemencéből, mert hogy ezzel fenyegették meg őket, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király, aki azt gondolta, hogy mivel ő az első számú uralkodó, az ő kezéből senki nem menekülhet. Az ifjak azt mondják, ki tud szabadítani a kezedből, de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ugye ez egy ószövetségi példa arra, amikor az Istennek való engedelmesség felülírta a regnáló államhatalomnak az elvárását, mert hogy Istennel fordította volna szembe azokat, akik az Isten követőiként élnek. De hadd hozzak egy új szövetségi példát is. Az első gyülekezetek, illetve még az apostolok munkálkodása idején vagyunk, amikor nagy buzgalommal hirdetik az evangéliumot Péter, János és többi apostol, aztán fenyegetésekkel kell emiatt szembenézniük, aztán bebörtönzés is vár rájuk, és megfenyegetik ugye őket azzal, hogy ne szóljanak Jézus nevében. Aztán erre van egy nagyon határozott válasza Péternek és az apostoloknak, és a válasz így hangzik, hadd olvassam szó szerint. Ugye utalás történik a szituációra. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme betöltitek egész Jeruzsálemet tanításatokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Itt is egy nem teljesen hasonló a szituáció, hiszen itt nem az államrenddel szemben van ez az ellenállásuk, hanem inkább a vallási hatalmasságokkal, de végső soron felettes hatalmakkal szemben. Azt mondják, hogy nem. És még sincs bennünk az az érzés, vagy az a gondolat, hogy akár a három ifjú ott a régmúltban, vagy az apostolok, az ahhoz képest végülis közelmúltban, ne helyesen jártak volna el. És szembe mentek volna azzal a tanítással, amit megint csak jóval később Pál így fogalmaz meg, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak. Tehát Isten népe ugye ebben a világban jár, hajózik egyik partról a másik part felé, és idegenként, bizonyos szempontból idegenként. Tehát ez a világ mindig idegenként fog tekinteni a keresztjénekre. Krisztusra is, és a keresztjénekre, az ő követőire is. Ez tényként kezelendő, de nekünk keresztjéneknek nem kell idegenként élnünk ebben a világban. Tehát hadd hozzak itt is egy igeverset, ami azt gondolom ezt a gondolatot, hogy idegenben járunk, de nem kell idegenként lenni, mert az idegen az bizonytalan, az idegen az nem mer semmit csinálni, az idegen az nem mer semmihez hozzányúlni, az idegen az mindig így járatja a fejét, hogy hol, mi, ilyen veszély leselkedik rá. Tehát én azt mondom, nem ez a hív ember képe. Itt megint csak egy ószövetségi példát hadd hozzak, amikor Júdát, a déli ország részben élőket elvitték babiloni fogságba, és ugye évtizedeket töltenek ott, egy olyan környezetben, ami számukra teljesen idegen, ismeretlen. Számukra is fölmerült ez a kérdés, nagyon élő módon, hogy mit kezdjenek akkor most ők ott, istenfélő emberek, egy pogány birodalom kellős közepén. Két lehetőség nyílik alapvetően. Az egyik, föl lehet venni egy, én így fogalmaztam magam számára, egy ilyen állandó ellenzéki státuszt. El lehet foglalni. Mindig és mindenkivel szembe. Mindegy, hogy ki van, hol van, akkor is szembe. Könnyen föl tud venni az ember egy ilyen magatartást, hogy mindig ellenállóként jelenik meg. Tehát ez lett volna az egyik. A másik lehetőség, és ez az, amit Isten üzen a fogságban lévő népnek, a Jeremiás 29.7-ben ezt olvassuk, küldi ugye az üzenetet a Babilonba maradtaknak, hogy fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek. Jeremiás nem... tehát egy olyan uralom alatt éltek, amely nyilvánvalóan nem volt istenfélő. De Jeremiás nem azzal foglalkozik, mert nem az a megbízása Istentől, hogy azt firtassa, hogy akkor hogyan jutott hatalomra Nabukadnezár. Mert ha nem demokratikusan jutott hatalomra, akkor semmi dolgunk vele. Nyilván demokráciáról nem is beszélhetnénk. Nem ez firtatja. Látja, hogy van egy hatalom, és az ig alapján azt kell mondani, hogy egy Istentől rendelt hatalom. Az, hogy a hatalom gyakorolja, hogy él vele, az az ő felelőssége, nem az enyém. Az enyém az, hogy én hogyan viszonyulok hozzá. Nem feszegeti Jeremiás egy gondolat erejéig az sem, hogy ott az országban érvényesülnek a polgárjogok. Ezek ilyen mai fogalmak, nyilván, hogy akkor ezek nem így jöttek elő, csak mi ezt jobban értjük. Azt se feszegeti, hogy vajon az kivetett adók azok jogosak, nem jogosak, mértéke, milyen, elfogadható, nem. Semmi ilyet nem. Bátorítja a zsidókat, az ott élő zsidókat, a pogány kormánnyal szembeni engedelmességre, sőt, együtt munkálkodásra. Nem engedetlenségre. Én olyan nehezen tudok mit kezdeni ezekkel a fogalmakkal, bár biztos, hogy a demokráciában megvan ennek is valahol a szerepe, hogy polgári engedetlenség, meg hasonlók. Én magam nehezen tudok mit kezdeni, éppen ezeknek az igéknek az alapján nehezen tudok mit kezdeni az ilyen felhívásokkal, mert úgy érzem, hogy azok ütik az Isten elvárását, hogyha ha az éppen működő kormányzattal szembeni nyílt ellenállásra szólítunk fel. Jeremiás semmiért nem tesz, ellenben biztatja őket. Azt mondja, éljetek úgy, mintha az lenne az otthonatok, dolgozzatok, imádkozzatok érte, mert ha Babilonnak jól megy, nektek is jól fog menni. Mert hogy a hatalmon lévőknek a küldetése nem más, mint hogy jutalmazzanak és büntessenek. Azt mondja Pál, írja itt a levelében, hogy az egyik feladatuk és a mi javunkra van, az a jutalmazás. Tedd a jót és dicséretet kapsz tőle. Hát ez olyan szépen hangzik, gyakorlatban ez messze nem működik persze mindig így, de Pál nem is azt akarja itt elmondani, hogy mindig, mindenhol, minden kormány maradéktalanul megjutalmazza a polgárainak az engedelmességét. Bár erre látunk azért jeleket. Most csak hadd mondjak egy teljesen olyat, amikor emberek ugye kormányzati kitüntetésbe részesülnek. Elismerik a munkájukat. Oklevéllel, anyagilag, erkölcsileg, bárhogy. Ez pont ebbe a kategóriába tartozik. Hogy az államhatalom elismeri, megdicséri azokat a polgárokat, akik jó munkát végeznek. Nyilván, hogy az egészhez mérten ez olyan kicsi, hogy néha nehéz meglátni, de van, ez létezik, ilyen van. És ezt nem szabad úgy tenni, mintha ilyen nem lenne. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát azt mondja, hogy a felettes hatalmaknak ez kellene, hogy legyen az egyik nagyon fontos feladatuk, hogy jutalmazzák a polgáraikat, a másik pedig, hogy ha kell, akkor büntessenek. Na hát, én azért hoztam ezt a sort, hogy jutalmazás, büntetés, mert azt mondom, jobb, ha innen kezdjük, de nagyon hamar eljutunk odáig, hogy büntesse. Azt mondja Pál, hogy ha rosszul teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert vagy kardot. Mármint, hogy a hatalom. Nem ok nélkül. Nekem itt azonnal beugrott ugye a rendőrség, mint rendvédelmi szervezet. Ugye benne van a nevében is, hogy arra kapott hatalmat, hogy védje a törvényes rendet. És újra az igével, ige szava azt kell mondani, ők az Isten szolgái a mi érdekünkben. Az Isten szolgái a mi érdekünkben. Azáltal, hogy visszatartják azokat a ránk, mieinkre, javainkra leselkedő veszélyeket és gonosz szándékú embereket, akik a hatalom gyakorlásának enélkül, tehát ilyen módon való gyakorlása nélkül, el se tudjuk képzelni, hogy mi lenne. Hát anarchia lenne, fejetlenség. Mindenki azt csinálna, amit akarna ennek a hiányában. Tehát fontos nekünk így is szemlélni a felettes államhatalmat, hogy jó reménységgel lehetünk, hogy védelmet biztosít a számunkra. És mennyire megváltoztatja a mi gondolkodásunkat az államhatalommal szemben. És akkor tudom, hogy sokféle más érzés meg gondolat forog a fejünkben, de hadd legyen ez a vezérgondolat. Ők Isten szolgái a mi érdekünkben. És azt mondja Pál, nem ok nélkül viseli a fegyvert. Ez egy elég érdekes, és talán ma a mi 21. századi kultúránkban kényes, akár még veszélyes kérdés is lehet, azért én elmondom. Mégpedig azt, hogy Isten igéje meggyőződésem szerint elfogadhatónak tartja az erőszak alkalmazását a hatalom részéről a jó rend fenntartása, és az állampolgárok védelme érdekében. Lehet, hogy ezen a ponton még együtt tudunk mozogni gondolatilag, nagyon bízom benne, hogy igen. Ahol már egy kicsit talán veszélyesebb vizekre evezünk, az Calvin gondolatai. Utána néztem, hogy Calvin, aki ugye nagyon sokat foglalkozott a kereszténység és állam és egyház viszonyával, Calvin a halálbüntetést is megengedhetőnek tartotta. És ezzel indokolta Calvin, szó szerint idézem most tőle, Istennel perlekedjenek, akik tilosnak tartják a gonosz emberek vérének kiontását. Én ezt most nem fogom kommentálni, ezt a mondatot, csak megemlítettem, hogy Calvin ezt mondta, ezt vallotta. Ugye, ha ezt most behozzuk ide a mi mai kultúránkba, a mai Európába, akkor ebből nagy baj van. De nem ez a célom, hogy én most ebből valamiféle vitát gerjesztek, csak utalok rá, hogy a nagy reformátor így gondolkodott a hatalom gyakorlóiról, hogy ő ezt is megengedhetőnek tartotta. Majd így folytatja Pál, ha nem akarsz félni a hatóságtól, akkor élj tisztességesen. Megint csak az a kérdés van bennem, hogy ennek a mondatnak melyik része nem érthető? Vagy melyik szó az, ami ebből nehezen érthető? Az, hogyha nem akarsz félni a hatóságtól, akkor élj tisztességesen. Minden mondat, minden szókapcsolat nagyon világos ebben. És megint csak két okot sorol fel Pál, hogy miért szükséges tisztességesen élni, és akkor nem kell félni a hatalomtól. Vagy akkor nem kell félni a hatalomtól, tisztességesen élünk. Ugye az első, az, ami talán leggyakrabban jut az átlag embernek az eszébe, hogy a büntetés. A büntetéstől való félelem. Tehát azért próbálok meg jogszerűen élni, hogy ne kapjak büntetést. Én erről azt gondolom, hogy ez az a minimum, amin elindulhatunk gondolkodni. Igen. Éljünk tisztességesen. Ne tegyünk törvénybe ütköző dolgokat azért, hogy ne kapjunk büntetést. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkban ott mozog, de újra hadd mondjam, ez csak az alap lehet. És Pál is csak az alapként határozza meg. Azt mondja, hogy gyakorlatilag a hitetlen emberek a feljebb való hatalmakat kizárólag emiatt tisztelik, hogy ne kapjanak büntetést. Pál tovább megy, és azt mondja, ha nem akarsz félni a hatóságoktól, akkor élj tisztességesen a tiszta lelki ismeretért. És érezzük, hogy ez már egy tovább lépés, ez már egy előre lépés. Nem azért nem teszek törvénybe ütköző dolgot, nehogy elkapjanak, hanem azért, hogy megőrizzem a tiszta lelkiismeretet. Ugye ezzel egészül ki a hívő embernek a motivációja. A felettes hatalomnak való alárendelés tekintetében, hogy nem csak a büntetés miatt teszem, vagy hadd fordítsam most meg, elsősorban nem a büntetés miatt teszem, hanem azért, hogy nyugodtan tudjak aludni. A nyugodt lelkiismeret miatt. Ugye? Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a hívő ember nem azért nem csalja el az adót, mert fél, hogy a NAV kopogtat majd az ajtaján, hanem azért, hogy nyugodt, tiszta lelkiismerettel tudjon dolgozni, járni, az emberek szemébe nézni. Ugye érezzük, hogy ez mennyivel súlyosabb ez a második indok. Az első a büntetéstől való félelem, a második a tiszta lelkiismeret, és szerintem mind a kettő kell, hogy működjön az életünkben. Itt egy nagyon egyszerű kis példát hadd hozzak, ami legtöbbünkkel megeset, hiszen legtöbben, akik itt vagyunk, vezetünk autót. Hogyha minden rendben van velem és az autómmal, akkor nincs mit félnem a rendőröktől. A reggel volt egy érdekes szituáció, kocsival jöttünk lefelé, nagyon közel lakunk, kikanyarodtam a Dózsa-György útra, és általában beszoktam kötni magam, de most már csak bekanyarodás után kötöttem be oda, és azonnal a családom tagjai kérdezgették, hol a rendőr. Ez egy ilyen reakció, ugye? Aztán beszéltünk róla, hogy hát meg sokszor szoktunk beszélni, hogy nem a rendőr, nem. Nem csupán a rendőr miatt kötjük be magunkat, mert félünk attól a, nem tudom most mennyire büntetnek, minimum 5000, de lehet, hogy jóval több, hanem azért, hogy nyugodt lelkiismerettel mehessünk. Szóval ez egy nagyon egészen más megközelítése a dolognak. És tehát nincs mit félnem, sőt, örülnöm kell annak, ha velem minden rendben van, akkor én örülök annak, hogy rendőrök vesznek körül. Mert akkor abból az következik, hogy a gazemberek egy kicsit távolabb vannak tőlem. Ugye ez, amikor védelmet jelent, és ugye a szolgálunk és védünk felirat, az fejezi ki, hát amit kifejez. Tudjuk, hogy ebből még van, aki viccet is szokott csinálni, de nem kellene, mert ők valóban azért vannak, hogy bennünket az ilyen, mondjuk a közlekedésre veszélyt jelentő emberektől, akik ilyen fékevesztetten mennek néha, megvédjenek. És befejezésként, csak nagyon röviden, mert Pál is csak két mondatot szán erre, amikor az adó és a vám kérdéséről beszél, azt mondja, hogy ehhez a két témához való hozzáállásunk az, én úgy gondolom, hogy igen, mondom úgy, ahogy gondolom, épelméjű ember soha nem örül. Se az adónak, se a vámnak. Tehát nem örül neki. De, ha igazán átgondoljuk, és úgy értjük, ahogy az ige is tanítja, hogy, és indokolja Pál, az adót is azért fizetitek, hiszen a kormányzat hivatalnokai, Isten szolgái mindenkinek a javára, és erre a szolgálatra szánják az idejüket. Ugye az adó nem az, hogy valamit elvesznek tőlem, bár sokszor ugye így éljük meg ez a leghúzómarkolóbb része, hanem hogy olyan emberek munkáját fizetjük meg vele, akik nem termelő munkát végeznek, de a mi javunkra dolgoznak. Vagy amit én felszoktam ilyenkor vetni, hogy milyen jó, amikor este már korom sötét van, és az utcán van közvilágítás. Vagy egyre több helyen, most már ez Fóton is kezd igaz lenni, egyre több göröngyös út már kezd kisimulni, és nem kell elesni benne. Tehát ha akarjuk, akkor mi meg tudjuk ám közelíteni az adónak, a vám egy picit ugye más kérdését is, olyan oldalról, ami összeegyeztethető az ige tanításával, és amire biztat bennünket. Ugye, de hát olyan magasak az adók. Ha meg lenne felezve, biztos az is magas lenne. Nyilván, sokféle megközelítése létezik ezeknek a kérdéseknek. Végig minden pontnál, ahol megálltunk, én tudom pontosan, hogy egészen más oldalról is meg lehet mindegyik kérdést közelíteni. Én arra igyekeztem, és arra vállalkoztam, hogy arról az oldalról közelítsük most meg együtt, ahonnan meggyőződésem szerint az Isten igéje világítja meg ezt a nagyon húsba vágó, nagyon hétköznapi és nagyon-nagyon fontos kérdést, hogy hogyan lehetünk mi felelős polgárai ennek az országnak. És ez az a kérdés, amiről nagyon ritkán esik szó, pedig a misszió szempontjából, hogy a keresztjének összességében, vagy ahogy a statisztikák vizsgálják, a papok olyan mennyire hitelesek. Gondoljuk végig, hogy a hallottak alapján kell-e bármiben is változtatnunk a felettes hatalmakról alkotott képünkön, a hozzájuk, a felettes hatalomhoz való viszonyulásunk formáján. Kell-e? Ez a gondolkodásban kezdődik, aztán majd lesz belőle cselekedet. Kell-e? Hogyha az Isten lelke meggyőzött bennünket, hogy igen, van min változtatni annak érdekében, hogy még inkább az ige szerűvé váljon a mi életünk, akkor tegyük meg bennünket, mindig a tiszta lelkiismeretre való törekvésnek kell mozgatnia, és nem pusztán a büntetéstől való félelemnek, hogyha az államhatalom és polgár viszonyát szemléljük. Legyünk felelősen gondolkodó és cselekvő polgárai ennek az országnak. A feljebb valók iránti engedelmesség ugyanis keresztényi kötelezettségünk. Nincs lehetőségünk ezt kikerülni. pontosabban van, de akkor már könnyen Istennel találjuk szembe magunkat, aki a hatalom fölött van, és mindenhatalom tőle származik. Tartsuk szem előtt, hogy ha az állam iránti engedelmességünk ütközik az Isten iránti engedelmességünkkel, akkor ha csak az imént felsorolt bibliai példákat vesszük alapul, akkor mindig bátran válasszuk az Istennek való engedelmességet, akkor is, ha emiatt hátrányba kerülünk. Hiszen a keresztények Krisztusért rendre hátrányt szenvedtek el bizonyos területeken, de egy dolgot nem engedtek meg maguknak, az, hogy a lelkiismeretükben és a hitükön essen csorba. Inkább legyen kevesebb pénzünk, de legyen több lelki nyugalmunk. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó üzlet lehet, de egy nagyon jó elgondolás a mindennapi életben, nyilvánvalóan arról pedig nem is beszélve, hogy ha így élünk, akkor a mi életünk bizonnyal hatékonyan fogja munkálni azt, hogy azok az emberek, akik között megfordulunk, azoknak Istenre rá tudunk mutatni. Mert mi másként gondolkodunk ezen, arra bíztatok mindenkit, hogy ebben a mai délutánban, mivel itt nem leszünk együtt, nem fogunk egy másik igehirdetést meghallgatni, ma legalábbis itt nem, hogy legalább egy órát, vagy valamennyi időt mindenki szálljon otthon arra, hogy ezeket a hallottakat, ha van valakivel, beszélgesse át, hogy egy kicsit csapódjon le, hogy tudnánk ezt beépíteni a mi életünkbe. Kívánom ehhez Istennek a segítségét, a Szentlélek munkáját, hogy így legyünk valóban mindkét országnak, e földi és a mennyei országnak is jó, Isten szerint való állampolgárai. Amen.